Rádió Novi Sad. Kedves hallgatóink, az Újvidéki Rádió ezen az oldalon című élő irodalmi évkönyvét közvetítjük a Rádió M stúdiójából.
A műsort Tomán László állította össze. Rendező Szilágyi László. Fellépnek Ács Károly, Balasi Gyula, Bányai János, Bodrogvári Ferenc, Bogdánfi Sándor, Bori Imre, Brasnyó István, Deák Ferenc, Domonkos István, Fehér Ferenc, Fehér Kálmán, Gion Nándor, Herceg János, Juhász Géza, Kopecki László, Magócsi Andrásné, Nagy Gellért János, Németh István, Pap József, Pintér Lajos, Tolnai Ottó, Utasi Csaba, Váradi Tibor, Varga Géza és Szrboszlava Vukszán Lopusánszki.
Jó estét kívánok! Szeretettel üdvözlöm Önöket az Újvidéki Rádió első élő irodalmi évkönyvének nyilvános adásán. Különösen köszönjük Önöknek, hogy meglátogattak bennünket ezen az esős, lucskos, sunya őszi estén, hogy ma estére lemondtak a tévéadásról, kártyapartiról, boxmeccsről, és ezzel is bebizonyították, hogy barátai, rajongói az irodalomnak, hívei a művészetnek, kultúrának.
Kultúra nélkül nincs élet, mégis élünk.
Hogy a műsor simán peregjen, felkéltem Váradi Hajnalkát és Fischer Károlyt, az Újvidéki Rádió színészeit, hogy vezessék a műsort.
...1972 nemzetközi könyvév. Ebből az alkalomból elhívtuk íróinkat, hogy meghallgassuk műveiket. A találkozást igyekeztünk minél közvetlenebbé, meghittebbé és kellemesebbé tenni.
Az író-olvasó találkozó legsikerültebb formája az, amikor az író otthon ül egyedül és ír.
Reméljük, mind ezen az oldalon, mind azon mindenki meg lesz elégedve.
Az ünnepi köszöntőt Juhász Géza mondja.
Paul Valéry egy aforizmájában a költészetről elmélkedve elképzeli, hogy a költő olyan szót keres, amely legalább 6 feltételnek megfelel. Legyen nőnemű, álljon 2 szótagból, tartalmazza a P vagy F betűt, legyen a törés, széthullás szinonimája, ezen kívül nem ritka, nem túlságosan választékos, stb. Majd a következő megjegyzést fűzi hozzá. Ha valaki valóban csupán önmagának írna, ki is találhatná ezt a szót, amely megfelel 6 feltételnek. A kitalált szavak hiánya bizonyítja, hogy senki sem csupán önmagának ír. Senki sem hajlandó külön nyelvet beszélni önmagával. Sartre is azt vallja, hogy nincs művészet csak másokért és másokkal együtt. Az író világa csak az olvasó vizsgálata, bámulata, felháborodása révén tárul fel a maga teljességében. S folytathatnánk szinte a végtelenség az alkotók idézését annak bizonyítására, hogy író és olvasó, könyv és közönsége között minél szorosabb kapcsolatra van szükség, hisz csak az a mű él, amelyet olvasnak, amelyet az olvasó minden olvasás alkalmával újraalkot magában. Mindezek a gondolatok rendkívül időszerűek napjainkban, amikor az UNESCO által nemzetközi könyvévé nyilvánított 72. esztendő minden eddiginél gazdagabb és reméljük sikeresebb programmal induló könyvhónapjának küszöbén az irodalmi művek kiadásáról, fordításáról folytatandó megbeszélések és terjesztésükre irányuló akciók sorozata előtt állunk, amely kivétel nélkül a könyv, az írott szó népszerűsítését, írók és olvasók közötti kapcsolat szorosabbra fűzését célozzák. Ha ezek a kérdések a jugoszláviai magyar irodalom vonatkozásában vetődnek fel, igen gyakran ütközünk a balhiedelmek, az előítéletek és a félértesültségek falába, hisz még a közelmúltban is azzal utasította vissza egyik írótársam a könyvkiadó megbeszélésére szóló meghívását, hogy aki belelökte irodalmunk szekerét a kátyúba, mozdítsa is ki onnan. Arról volna szó vajon, hogy irodalmunk szekere megfeneklett, és most látványos megmozdulásokra van szükség, hogy kiemeljük onnan? Szó sincs róla. Nyugodtan állíthatjuk, hogy a jugoszláviai magyar írók körében az utóbbi évtizedben eddig soha nem nem tapasztalt alkotói lendületnek lehettünk tanúi, melyet híven kifejez az immár évi 35-40 címszót is produkáló gazdag könyvtermés, és mindezzel lépést tudott tartani a mind erőteljesebben felfejlődő könyvterjesztés is. Ha számba vesszük például, hogy a felszabadulás óta eltelt negyed század során csaknem 300 könyvet adtak közre a jugoszláviai magyar írók, és azok megközelítőleg 600 ezer példányban találtak olvasóra. Ha továbbá irodalmunk országos és határainkon túli rangját próbáljuk lemérni, éppen nincs okunk a kétségbeesésre, sőt, legújabban azzal is eldicsekedhetünk, hogy nemzetiségünk legnépesebb és legperspektívikusabb olvasó rétege, az iskoláskorú ifjúság is eddig nem tapasztalt érdeklődést mutat a hazai magyar írók könyvei iránt. Ám ezúttal nem a számvetésnek, valamiféle eredménylista összeállításának szándéka hozta össze irodalmunk és közönsége között ezt a meghitt, bensőséges találkozót, hanem a kapcsolatok szorosabbra fűzésének kétoldali törekvése. Mert ha nincs is okunk kétségbeesésre irodalmunk közönségbázisát illetően, nincs okunk önelégültségre sem. Ha ugyanis nem tévesztjük szem elől, hogy irodalmi munkálkodásunk létjogosultságát, főleg pedig fejlődő irodalmunk távlatait, jövendőjét csak is a saját, a hazai magyar olvasó közönség biztosíthatja, akkor még bőven találunk tennivalót kettejük kapcsolatának elmélyítése területén. De az írók, könyvkiadók, előadó művészek, a lapok, folyóiratok, a rádió és televízió, nem utolsó sorban pedig a könyvterjesztők együttesen sok mindent, mondhatnánk minden lehetőt elérhetnek, ha akciójukat összehangolják és egy cél szolgálatába állítják. Mai rendezvényünk jellegét épp az említett tényezők együttes fellépése, céltudatos összefogása jellemzi, reméljük ez sikerének is az áloga, ami lehetővé teszi, hogy közönségünk ízelítőt kapjon készülő, vagy csak napokkal ezelőtt megjelent, még nyomdafestékszagú könyvekből, bepillantást nyerjen alkotói és kiadói műhelyekbe, a folyóirat szerkesztés gondjaiba, és így mintegy tettenét érhesse a hozzászóló alkotói szándékot és törekvéseket. Üssük fel hát irodalmunk eleven hangos évkönyvét, lapozgassunk benne mindnyájunk gyönyörűségére.
Az utóbbi időben megjelent könyvek szerzői közül is meghívtunk néhányat.
Herceg János, Két világ című, a napokban megjelent könyvéből olvas fel egy részletet.
Többszörös lelkismereti konfliktusaim mögött ott lappangott még egy, sötéten is fenyegetően, elnémított érdeklődésem a kisebbségek sorsa iránt. Egy időre, mintha csak ugyan meg akartam volna szabadulni ettől az önként vállalt tehertől, s belgrádi kapcsolataim is inkább a két ország viszonyaihoz kötődtek. A kisebbség mindenütt nemzet alatti kategória, ha még annyira felfelé törekszik is az a kisebbség a közvetítésben, igyekezetét sose méltányolják annyira, mint amikor egyforma szintről indul a közeledés. De én Pestről mentem le. Azt hiszem, annak most már semmi akadálya sincs, mondta belgrádi kabinetjében a helyettes külügyminiszter, miközben elébem tolta hatalmas ezüst dohányszelenciét aranysárga albán dohánnyal, hogy lassú, patriarkális kényelemmel maga is tekerjen egy cigarettát. S főleg a zombori rendőrségnek nem lehet kifogása ellene, hogy kulturális ügyeinkben segítséget nyújtson Budapesten. A sajtófőnök persze önállóan intézkedik, de majd beszélek Lukovics úrral, rendezze a pesti képviseletet. Mert az aztán igazán képtelenség, hogy egy magyarul nem tudó sajtóattasét küldjenek fel csak azért, mert a régi ember, hogy hívják Albert Bozsidár, horvát, s mint ilyet leváltották. Én azonban mindenek előtt az útlevelet köszönöm meg miniszter úrnak. Ez azt jelenti, hogy most már nem csak Budapesten élhetek zavartalanul, de haza is akkor jöhetek, amikor akarok. Ó, hát amint nekem Todor Manojlovics barátunk szólt, hogy úgy szólván illegálisan tartózkodik Budapesten, miután irodalmi estet rendezett nekünk, és különben is törődik a dolgainkkal, azonnal utána néztem. Kiderült, hogy az illetékes rendőrhatóság bizonyos kommunista rokonszerv mellett még revizionista érzelmekkel is megvádolta. Hát ostobaság, persze. Röstelném, ha miniszter úr esetleg nem, szó sincs róla, hogy nekem a legcsekélyebb mértékben is kellemetlen lett volna egy ilyen érdeklődés. Ennek aztán igazán nincs köze holmi irodalmi barátsághoz. Hivatalból jártam el. Halkan beszélt, kicsit vontatottan, tekintetét gyakran lesütötte, s néha levette szemüvegét, megtörölte, viselkedése és modora egyáltalán nem volt az a hangos és joviálisan elragadó modor, ahogyan a diplomatákat az egyszerű újságolvasó elképzeli. És végtelenül sajnáltuk, hogy miniszter úr nem jött fel az első délszláv irodalmi estre. Nem, ezt már nem engedte volna meg a hivatalom. De a jelentésekből látom, hogy nagy sikerük volt, jól választották a pillanatot. Látom, a magyar kormányzat is szívesen fogadta, képviseltette magát az esten, és a jelenlegi konstellációban mi is többet tulajdonítottunk neki irodalmi érdeklődésnél. Mit ajánlana fordítást a saját művei közül, miniszter úr? Ó, ne kezdjék velem, vannak nálam sokkal érdemesebbek. Itt van mindjárt Vélykó és Izidóra. A magyaroknak az ő írásaik érdekesebbek lehetnek, mint az én igazán vad és balkáni világom. Kortársaim közül is bizonyára messze előttem járna a magyar olvasó felé vívő úton egy Czernyanszky vagy egy Krleža. Végül mégiscsak ideadta a novellás könyvét, s egy külön füzetben Alija Gyerzelez útját. Mert Ivo Andris volt a helyettes külügyminiszter, ha eddig nem jött volna rá az olvasó. És hogy hazatérve nem ültem azonnal neki a fordításnak, alig ha csak annak tulajdonítható, hogy nem csekély anyagi kockázattal járt akkor még az ilyen munka. Valahol, azt hiszem, Németh László meg is említi, milyen izgalommal csapott le ezekre a könyvekre. De ennél többet ő se tehetett. Igazgató, rohantam Erdőshöz, itt hozom a fiatalságát. És a Dante is jól jár, ha nekivág ennek az ismeretlen csapásnak. Tessék elolvasni Ivo Andris könyvét, a személyes élmények ébresztésén túl is. Szóval azt akarja mondani, üzlet is? Nézett rám hűvösen és kedvetlenül. Pripovetke? Kinek kell ma novella? Tudja Hauklandra, mit fizettek rá? Pedig az aztán nagy novellákat írt. Olvass el, igazgatós, majd meglátja, micsoda irodalom ez. Mivel Bosnyák ezrednél szolgált, kitűnően beszélt horvátul. Amikor egész életre szóló bénasággal együttjáró gerinclövést kapott az olasz fronton, tiszti szolgája egy markos hercegovinai a hátára kapta, s vitte egymaga a kötözőhely felé, meredek hegyi úton, s hiába mondta, tegye le, mert attól félt, hogy lezuhannak a mélységbe, az csak annyit szólt vissza, más tamieto bolan. Ha komorsága felengedett, szívesen beszélt Boszniáról. Vigye máshova, tolt el a könyveket. Talán a Franklint érdekli, vagy Máté doktort az egyetemi nyomdánál. Azok esetleg a politikai auspiciumokat is figyelembe tudják venni. Hát amit azok megtehetnek, talán a Dante is. Tudja jól, hogy nem vagyunk egyformák. Ma már igazán nem. Igen, tudtam. A Dante akkor már nem számíthatott hivatalos megrendelésre. Ahhoz pedig, hogy egy kiadó ismeretlen írókat, sőt egy ismeretlen irodalmat vigyen a közönség elé, nem elég az olcsó, szokványos reklám. Mielőtt azonban tovább mentem volna Gellért Oszkárhoz, vagy hogy a nyugatnak próbáljam felajánlani Ivo Andris novelláit, még egyszer megpróbálkoztam Erdőssel. De legalább olvassa el, igazgató úr. Nem, ne haragudjon, nincs kedvem hozzá. Hiszen a fiatalság emlékei fűzik Boszniához. Éppen azért. Akkor fosztották meg magyar tiszti rangjuktól a zsidókat. Nem erőltettem tovább nála Alija Gyerzelez történetét. S hogy a nyugatnak sem illett bele a programjába, engem is elbátortalanított a fordítástól. Csak lelkendezni lehetett, s abban Németh László se fogarkodott. Ez egy komorabb és sötétebb tamási áron, és erre nincs kiadó. Hát ha másért nem a puskaporos hordó miatt kell, hogy érdekelje az egész világot. Ki tud valamit Boszniáról Európában? Magyarországon akkor még sokat tudtak róla. Éppen csak másképpen ismerték, mint ahogyan Ivo Andris bemutatta. A gyarmatról tudtak, a civilizálatlan vidékről és a barbár népről. Megértettem, hogy még nem érkezett el az ideje Ivo Andrisnak Magyarországon. Különben akkor még Jugoszláviába se nagyon.
Mm.
Brasnyó Istvánnak az elmúlt hónapokban két verses könyve jelent meg. A könnyű atlétika és a levegő titkai gazdanépek.
Most a levegő titkaiból olvas fel egy verset.
A belső Tiszavidéken születtem, és a Tiszát először gépkocsi ablakból láttam felnőtt koromban. Kiábrándítóan kicsinek találtam, olyan volt, mint egy kicsinyre méretezett álom, de már megérett bennem a gondolat, hogy elég lesz a klasszika filológia szépségeiből. Egy emberöltőt ott éltem le, valahol a partok mögött az aljnövényben. Láttam lángolni a folyót, és hallottam többet beszélni róla, mint ami bárkit megillet. Több esetben olyan közel voltam hozzá, hogy az erdők illata már megérintett, a szélben nádas reszketett, és egy szót sorolt bennem. Minden attól függ, mit mond rá a folyó, és a laposok teknőkben meddig lopakszik odalenn a föld alatt, vagy a mi vízi madarak hol húznak maguknak határt. Nem tudtam, hogy a földkerekség vízre építkezik, hogy a csontok özönlő nyárban úsznak a víz mélyein, a talaj lépésről lépésre omlik a lábak nyomán, ideiglenes és véletlen élet minden, ami föntül a vizeken. A hatalmas, hiába való perpatvarok éveken át a zsebkendőnyi földekért, az aszály felkoncolta a termést, és a kutakból szürke iszapot okáltak a kézi fecskendők. De a flóta kigyúlt az éjben, ha a flótát megfújt a szekhegyen, a sváb riadalom át a Tiszán, és az utakról a keresztük a plékrisztusokkal felrepültek, de csak a Grétyiért jöttek, a Grétyiért, hogy a Ludvig majd csinál neki gyereket, de a határdombról meglátták a szomszédot, akit a lelkek a rétre kiszögeztek. Ó, a nagyapák meg a nagyapáik, kik éjfélkor keltek foglalni földet, százholdas sírokat maguknak, és a szekérderékben az utakon Amerikáról álmodoztak. Amerika messze, Amerikát a sós tenger nyalja, itt meg keserű víz barzong a lápokon. Mi falja föl a tüdőket a hideg falakon túl, a kiábrándulás úgy sejted elszántság a szájak szögletében. Beülhetek a faluba, úgy véltem, és mindenről lehet véleményem, földből házat döngölök magam fölé, hogy az ivadékoknak legyen mi marakodni, a földből döngölöm, mely hajlékot is ad. Aztán beszívva nézhetek kifelé az ablakon, a világot figyelem, s az attól fogva mozdulatlan, és micsoda havat vagy hamut hord a szél ablakom elé. Ülök majd, mint nagy répa a földben, fülem helyén két zöld levélhajt, vagy borjút kergetek naphosszat, fát hasogatok, és láttam rá a szederfáról fölriadnak a madarak.
Váradi Tibor egy nálunk eléggé elhanyagolt műfajt gazdagított könyvével, melynek címe Vagy nem maga az élet a legjobb időtöltés? Külföldi útjairól, tapasztalatairól, élményeiről számolít be színes úti esszék formájában.
Részlet a Találkozások című fejezetből. 3-4 pszichológia ellenes vitázó kapkodta egymástól a szót. Egy stilizált cigányruhába öltözött kövér kislány Szász magyar származású New York-i tanár bírálatát idézte. Szász maga is pszichológus egyébként. A legradikálisabb bíráló egy szakadt pulóveres fiú volt. Szerinte a pszichológusok, a dühösek lényegében ugyanazt teszik, mint sokkal kevésbé disztingvált emberek, elküldik az embert az anyjába. Csak ők ezt Ödipusz komplexum feltárásának nevezik. Ez öldinges fiú hátul szobba font és spárgával megkötött hajjal valami kompromisszumot igyekezett találni. Nem a pszichológiában, vagy a pszichiátriában van a baj, mondta, hanem abban, hogy exakt tudományként kezelik azt is, ami még csak kísérlet. A pszichológia ma szerintem a legérdekesebb és legfontosabb kutatási terület, csak szerényebb keretek között kellene mozogni. A szemüveges lány azonban ebbe se nyugodott bele. Még több életteret kell adni a pszichológiának, ha valaha is uralni akarjuk problémáinkat. Ha nem akarjuk, hogy a végtelenségig a véletlenül múljon, hogy meghűlünk-e. Ha, itt kezdett patetikussá válni a hangja, egy jobb társadalmat nem kuruzslással, katonai puccsokkal vagy szurkolással akarunk megvalósítani. Ha kezünkbe akarjuk venni a sorsunkat. Az egyébként szellemesen vagdolózó lány patetikus pillanata valami tiszteletet hagyott maga után, ha nem is mindenkiben megértést. Lehet, hogy ez a hangulat is befolyásolta a szopfos fiút, hogy valamivel közelebb csúszson a propszichológiai állásponthoz. Meg kell engedni azért, hogy például a pszichológiának az érdeme, a lélektani kutatások tudatos felhasználásának az eredménye, hogy az irodalmat és művészetet ma már nem olyan vaskalapos módon tanítják, mint mondjuk akár 30 évvel ezelőtt, és Európában nagyobbára még mindig. Nem az íróiskolákra vagy ilyen hülyeségekre gondolok, hanem a rendes gimnáziumi vagy college órákra. Rendesebb tanárok nem igyekeznek már azzal üdvözíteni, hogy bemagoltatják, mikor született Leonardo, hogy hány oldal és hány sor marhaságot írtak Cézánról, hanem kiállításokra visznek, könyvet adnak a kezedbe, hogy olvast, hagyják, hogy magad lófráj, bámészkodj, és igazi kapcsolatot teremtsek képpel, könyvvel, és aztán megbeszélitek, hogy mi ragadt meg benned. De ez még rosszabb, szólt most a szakadt pulóveres. Amíg hülye adatokat magol, senki sem zavar abban, hogy az iskolától függetlenül autentikus kapcsolatot teremtse művészettel. De ebbe a privát, autentikus kapcsolatba is belemásznak a szaros ujjaikkal, akkor nincs hova szöknünk. Téged is az zavar, tért most vissza szokott magodorába a szemüveges lány, hogy nem szentélyben és ostjával nyelheted a művészetet. Hogy a művészet visszakerül a földre, hétköznapi emberek és tárgyak közé. Az autentikus kapcsolat, autentikus művészet, és az autentikus szót megítélésem szerint sokkal több gúnyalma nem is lehetett volna köríteni, a parnaszusi heréltek művészete, de ennek ütött az utolsó órája. Amikor megszűnnek a tabuk és csúnya tárgyak, amikor nem csak sejem zsebkendőt, hanem nyilvános vécét és művészet festeni. A tárgyak felszabadítását pedig követi az alkotók felszabadítása, a művészet ismét demokratikus jelenségé válik, és természetes, hogy lélektani ismereteinket felhasználva segíteni kell az embereknek, hogy ráeszméljenek, hogy a művészet az övék is. Előre tehát a kultúrkommunizmusban, mondta a sörtehajú fiú, aki a szívőkészüléket fabrikálta, minden irónia nélkül. Most egy új vitázó következett. Eszem nem annyira az alapkérdések eldöntése érdekelhette, hanem inkább egy hirtelen apropó csillant felelőtte, melyhez hozzákapcsolhatta egyik kedvenc gondolatmenetét. Hibátlanul, de egy kis idegen akcentussal beszélt angolul. Később kiderült róla, hogy dán, de már körülbelül 10 éve itt él. A tárgyak, igen, a tárgyakkal kell kezdeni. Fel kell őket szabadítani. Belénk van rögződve, hogy a géphez csak hozzáértők és hozzáértéssel közeledhetnek. Mechanikai hozzáértésre gondolok. Mélyen bennünk van, hogy a gépeket, az órát, a jégszekrényt csak használni lehet. A tévút még Arisztotelesznél vagy még rébegebben kezdődik. Szép az, ami érdek nélkül tetszik. Ezzel tabubá válik a művészet számára az, aminek használati értéke van, és ez a hit a dolgok árúvá válásával még jobban előre tör, szentségé válik. Az öreg Marx is valami ilyesmit mond. Ezért hallatlanul fontos a pop art lázadása, mert visszaadja a művészetnek a dolgokat. És visszaadja nekünk a dolgokat, szólt közben egy fekete hajú lány, aki a legcsinosabb volt az egész társaságban. A dám boldogan folytatta. Csak ez a lázadás még mindig szégyenlő, és még mindig nem rázta le magáról teljesen a tabukat, még mindig nem elég tudatos ahhoz, hogy szentségtörést kövessen el. Ezért csak olyan dolgokat mernek kiállítani, amelyeknek tulajdonképpen csak volt használati értékük, és amelyekről nem a művész vetköztette le a zsarnok funkcionalitást, hanem már előbb megszűnt. Deus ex machina. Olyan órák kerülnek csak popár műalkotásokba, amelyek nem járnak. Olyan tévék, amelyek már nem működnek. Ami még használható, azelőtt hályag van a szemünkön. Az tabu marad. Egy pillanatig azt hittem, hogy a dán fiú szavai még érdekesebbé, élénkebbé teszik a beszélgetést. Nem így volt, inkább valami krízisféle jelentkezett. Talán a ritmusváltoztatás miatt. Ez ellen a szöveg ellen tulajdonképpen senki se lázadt. Rés keletkezett a feszültségen, ameddig az egész teret betöltötte, és a résen keresztül magunkat láttuk, amint körbeülünk, és véleményünk szerint igen okosan vitázunk lényegbe vágó kérdésekről.
Domonkos István Áthúzott versek című kötetéből olvas fel egy verset, melyet nem húzott át.
Kanada. Kanadában mindenki kanadai, Kanadában kanadai évek múlnak, híres a kanadai éhség, a kanadailag fagyasztott kanadai vér, velüstcsont máj és vese, a kanadai szárított gyümölcs, Kanadában már sem hall a kanadai, csak azt, hogy kanada, kanada, a kanadai kínai is kanadai, Kanadában. Ha Kanadában kifogásolható is kanadaisága, Kanadában mindenki lopja a kanadai tejet, a kanadai sarkon, a kanadai ékszerek, kanadai üvegfalak mögött kanadailag őrizettek. Kanadában senkinek nincs szeretője, mindenki úgy segít magán, ahogy tud, leggyakrabban kanadizál. A kanadai rendőrök nem tudnak gitározni, Kanadában a házfalak nem golyóállók, a kanadai páncélszekrény falában kanadai homok csillog, Kanadában a börtönőröknek rossz a lehelete, Kanadában nincs színházi egylet, híres a kanadai univerzális ragasztó, Kanadában tűrhetően lehet ragasztani, a kanadai ragasztás örökös, Kanadában csúszósak a háztetők, a kanadai erdők meg vannak világítva, a kanadai stadionok veszélyesek, mert be vannak kerítve, szolíd kanadai kerítés, Kanadában esténként mindenki a kikötőben átcsorog, Kanadában sohasem indul hajó.
Guillaume Nándor Ezen az oldalon című könyve a kritika osztatlan elismerését váltotta ki. Csak abban oszlanak meg a vélemények, hogy a mű regénye vagy novellás kötet.
A szerző most a régi megható történet Kordovánról, a késdobáló művészről című elbeszéléséből olvas fel.
A megvakult Deli Bég másnap is csöndben feküdt az ágyán, és nem volt vele semmi baj egészen addig, amíg ki nem ürült az utolsó boros üveg is. Akkor nyöszörögni kezdett, dadogva, akadozó nyelvvel inni kért. Kordován összerázta minden pénzét, elment a legközelebbi kocsmába és bort hozott Deli Bégnek, aki egy időre megint megnyugodott. Tudták azonban, hogy ez nem tart sokáig, hogy tenniük kell valamit. Összegyűltek a barak végében, hogy megtárgyalják a dolgot. Pénzt kell szerezni, mondta Kordován, minél előbb pénzt kell szerezni és hazavinni Deli Béget. A többiek széttárták a karjukat, nem volt pénzük, vagy csak nagyon kevés volt, és a fizetést csak 8-10 nap múlva kapják. Valaki azt javasolta, hogy értesítsék az igazgatóságot, azok majd tesznek valamit. Velünk dolgozott, mondta Kordován, jól dolgozott, nem volt vele semmi baj, nekünk kell segíteni rajta. A többiek rossz kedvűen rázták a fejüket, igaz, hogy velük dolgozott és hogy jól dolgozott, de tulajdonképpen sosem volt velük. Nem is ismerik az igazi nevét, valójában nem is beszéltek vele sohasem. Velünk dolgozott, hajtogatta Kordován, segítenünk kell rajta, minél gyorsabban pénzt kell szerezni. Megint csak tehetetlenül széttárták a karjukat. Van egy ötletem, mondta kétségbe esetten Kordován, valamikor, mint késdobáló egy bűvészcsoportra jártam az országot. Volt egy nagyszerű trükkünk, amire hihetetlenül bukott a közönség. Faládába bújtattunk egy embert, aztán odahívtunk két vállalkozó szellemi pasast a közönségből, és azok ketté fűrészelték a faládát. Nagyszerű trükkről van szó, a ládába két ember van, az egyiknek a keze lóg ki, a másiknak a lába. A láda közepét megtöltjük állati belekkel, amit minden mészárosnál be lehet szerezni. A két vállalkozó szellemi pasas ezeket fűrészeli, miközben a ládába bújt emberek rángatoznak, mint a nyúznák őket. Egyszerű trükk, de a közönség megveszik érte. Mi is megcsinálhatnánk ezt itt a faluba. Sokan eljönnének megnézni és fizetnének, amennyit akarnánk, csak hogy lássák, amikor szétfűrészelnek egy embert. Mindjárt lenne pénzünk. A többiek legyintettek, elegük volt Kordovánból és Deli Bégből is. Valaki azt mondta, ha Kordován mindenáron segíteni akar a megvakult törökön, lépjen fel, mint késdobáló művész, így is szerezhet pénzt. Aztán eloltották a villanyt és lefeküdtek aludni. Kordován elment abba a kocsmába, ahol Deli Bég megvakult, miután fogadásból fél óráig nézett a 200 wattos villanyégőbe. Leült az egyik asztal mellé, elővette kését és azt mondta, fogadjunk egy liter bor árába, hogy 5 méter távolságból eltalálok egy cigarettapapírt. Fogadtak vele. A kocsma ajtóra felrajzoltak krétával egy cigarettapapír nagyságú kis téglalapot, és kimérték az 5 métert. Kordován vigyázálásban merevedett, dobott és nyert. Ismét fogadtak vele, és ismét nyert. Sokan voltak a kocsmában, és sokan fogadtak. Kordován pedig dobálta a kést, biztos kézzel dobott, egyetlen egyszer sem tévesztett célt. Reggel vonatra szállt Deli Béggel. Keresztül utazták az egész országot, a görög határ közelében szálltak le a vonatról, szétszóródott kőházak álltak ott, a házakat rossz indulatú tüskös bokrok vették körül. Deli Bégnek 4 apró gyereke volt, pálott szájú beteges gyerekek, csodálkozva bámulták Kordovánt. Volt ott egy ősszakálú sovány öregember is, az sírt. Deli Bég ott maradt a tüskés bokrokkal övezett házban, Kordován pedig ismét vonatra szállt, de a barakban nem tért vissza.
Fehér Kálmánnak az idén jelent meg Fűrvadászat című verses kötete. Ebből olvassa fel a Cattaro című jellegzetes verset.
A tenger jött felénk, só szelek fújtak, és kopárhegyek dőltek ránk a felhők alól. Leveleket írtunk, és leveleket vártunk. Hetek múltán örültünk a lakodalmaknak, hetek múltán ittunk névadásra, késve sirattuk a hűtlen szeretőt, késve a halottainkat. Csontos lányok jöttek felénk a felhők alól, csontos a férfiak ereszkedtek alá az ösvényeken, Jézust juttatták eszünkbe. Asszonyok ringatták magukat, csak néha nem bánták, hogy leesik fejükről a cserépedény. A nyárból csak a só, a télből csak a tört szárnyú sirályok, a tavaszból csak egy tikkat öröklét emléke maradt, és az őszi szél sem fújt sárguló levelet. A tenger jött felénk, sószelek fújtak, és kopárhegyek dőltek ránk a felhők alól.
Deák Ferenc nagy sikert aratott drámáival, regényeivel, novelláival. Versírással is foglalkozik, és ezúttal Honfoglalás című legújabb kötetéből olvas fel egy verset.
Pogány imádságunk, ha gabona lenne, garmadával termő ámok, szérűjét nézem az egész világot, és mondom, ittuk volt a zsenge esőket, villámokba csaptuk bele örökre visszahőkölve, aztán okos és mondai jelre figyelő homlokunkat. És mikor megfogant, amikor még csak kicsi robbanás volt, kisülés a pólusok között, görcs és napfogyatkozás a lélek fölött, esküszöm, már akkor elárultuk, becsaptuk gyermekünk. Nincs békés mező, nincs mozdulatlan tó, nincs pihenő árnyék nekünk, minden rohan, üldöz, kerül, vagy elmenekül. Reggel a harmat szökik szomjas testünk elől, télben, mint zöld varjak, egy tölgyerdő száll fel ijetten az égre. Este városok kerülnek el messze, hogy a föld is kimozduljon alulunk éjfélre. Én bírom könnyű egednek nehéz csillagát, én viszem pihe szavadnak ezer éves átkát, én fogom ritka vérednek veszett kantár szárát, és ami az ősök jussából maradt, fizetem átkozott kamat. Távozáskor eltakarítom élő és holt atyafiaimat, de most még ne rokkanj meg aggódó agyam, testem óriási terhe alatt. Regülni, ó, regülni rég nem szabad. Nem is tudnánk, csak zörejek vagyunk, csörrenések, nem szavak. Puszta létezésünk és főben járó vétek.
Érdekes lenne tudnunk, hogy a kritikusok mit gondolnak ezekről a könyvekről. Ezért megkértem Herceg Jánost, Bor Imrét és Bányai Jánost, hogy mondják el itt a véleményüket, és kérem, hogy fáradjanak az asztalhoz.
Én az év egyik legjobb könyvének tartom az ezen az oldalon, és a részletesen méltatás helyett én csak egyetlen egy mozzanatra szeretném fölhívni a figyelmet, méghozzá arra, hogy ebben a Guillaume prózában van egy olyan erő, amely az olvasót később is fogva tartja, és hónapokkal az olvasás után is élénken tud emlékezni egy-egy jelenetre, maga előtt látja, így mondjuk később is nem halványodik el, mint általában olvasáskor szokott, hogy az ember részletekre ugye már nem emlékszik, kihullanak az agyából, különösképpen, hogyha sokat olvas. Nos, én azt tapasztaltam, és tisztán mondom, csak erről a benyomásomról szeretném most beszélni, és erre szeretném fölhívni hogy egyik nagy erény ennek a regénynek az, hogy az ember rengeteg apró mozzanatra emlékszik később is. Természetesen hát ez a, mondjuk így a guyoni prózának az egyik titka, és ezt a titkot természetesen ugyanakkor nem a mi feladatunk most itt, hogy megfejtsük. Így, hogy átadom rögtön a szót
Herceg
többi kollégámra.
Az akácfa romod a háza előtt, amelyre munkaltán kiülnek az utca lakói, majdnem szimbolikus értelmet kap, mintha kisvárosi külterület vagy falusi utca környezetrajza, légköre és társadalmi keresztmetszet ezzel az akácrönkkel és a reátelepülőkkel tökéletesen érzékelhető volna. Amit Bari mondott, hogy az ember visszaemlékezik, azt hiszem ez az. Képek maradnak meg Guyon regényéből, mert regény. Azt írtam róla, hogy a klasszikus regényforma és Guyoné között csak annyi a különbség, hogy az övét nem egy folyamatos, az egymásból kinövő események meséje fogja össze, hanem a környezet, amely mindig ugyanaz marad, és emberei, akik ugyancsak változatlanok. Figuráinak, ha nem törékeny a szó, Guyon esetében, aki súlyos anyaggal dolgozik, mellőzve az aprólékos kidolgozást vagy retust, mintha fontosabb dolga volna, mint semmilyen felesleges munkával tölteni az idejét, ugyancsak lebilincselő a vajdasági prózába, ahol elsőrendű követelmény volt a szépen írni szempontja. Szóval húsvér emberek proletkultos elrajzoltságukban is éppen csak az a szokatlan, ahogy élnek, és amit tesznek, és ahogy viselkednek. A valóság elemek állandó jelenléte ellenére egy valóságon túli világban játszódnak Guyon Nándor novellái, ahol ma már a mindennapi élet törvényei érvényesek. Tetteikben is mindig ott van az action gratuit meglepetése, és talán éppen ez izgatja az olvasó kedélyét, és teszi természetesen eredetivé Guyon Nándor írásművészetét. Hát körülbelül ennyit, hogy ne olvassam el az egészet. Azt hiszem, nem szeretnék rangsorolásba bocsátkozni, nem mondanám azt, ha nem haragszik Guyon Nándor, hogy az ő könyve kimagaslik, ugye? Hanem azt mondanám, hogy egy igen jelentős állomáshoz érkezett el az író, és igen komoly prózát tett a Jugoszlávia Magyar Irodalom asztalára. Nekem személy szerint külön hát örömömre szolgál, hogy a Keglevis utcába egészen hazatalált Guyon Nándor.
Bánya János.
Eddig egyetlen egy könyvről beszéltek. Én szeretnék több könyvről beszélni. Azért is, mert az a véleményem, hogy jó néhány jelentős könyv jelent meg az elmúlt időszakban. Egy egészen jelentős a Domonkos István verskötete, amelyről viszont nem fogok beszélni. A másik ilyen jelentős kötet szerintem az Fehér Kálmánnak a Fűrvadászat című kötete. Újabb költészetünk egyik legjelentősebb kötete a Száz panasz után, Fehér Kálmán harmadik verskötete, a Fűrvadászat fontos változásokat jelez. A Száz panasz durva és kemény, élesre metszett, átfogó verssorait, a költőnek világgal szembeni indulatait itt egy látható befelé fordulás váltja fel. A versorok kimunkáltabbak, a költő indulatai fékezettebbek, kimértebbek. A befelé fordulás Fehér Kálmánnál azonban nem jelenti az intimitásba való elzárkózást. A Fűrvadászat versei a korábbi versekhez hasonlóan társadalmilag elkötelezettek. De ezt az elkötelezettséget nem szólaltatják meg közvetlenül.
Fér Kálmán úgy látszik felismerte, hogy a vers csak kivételes esetekben lehet a prózához hasonlóan angazsált, hogy a vers inkább a zenével és a festészettel hasonlatos, mint a prózával. Ezért a befelé fordulás nála a költészet kérdései felé való fordulást jelenti, ami természetesen semmiképpen sem vezethet a vers társadalmi relevanciájának felszámolásához. Ilyen értelemben különösen tanulságos megfigyelni azt a változást, ami versének ritmikai felépítésében következett be. A Százpanasz verseiben is az erős ritmizáltság hatott kivételes erővel, de ott az indulat, a versbe préselt szenvedély határozta meg a ritmust. A Fürvadászatban jóval tudatosabb eszköze már a költőnek a ritmus. A ritmus itt nem függvénye a vers indulati érzelmi anyagának, hanem informátor. A szavakon és a szóképeken túl a legközvetlenebbül informál a versről, a vers anyagáról, a vers funkciójáról. Fél Kálmán a Fürvadászatban a tudatos költők sorába lépett, szándékosan szerkeszti a verset, mert bizonyossá vált előtte, hogy csak a maximális szigorúsággal megszerkesztett, megformált vers lehet valóban költészet, ami azt jelenti, hogy csak az ilyen vers töltheti be igazán a költészet szerepét, többek között az elkötelezettség terén is. Egy egészen más típusú könyvet szeretnék még kiemelni, mégpedig Ladik Katalinnak a verskötetét, egy kis bizarr című verskötetét, az Elindultak a kis piros buldozzerek. Költészetünkben Ladik Katalint a látványosság terén még senki sem múlta felül. Egy időben úgy látszott, hogy a látványosság csak külsőség, aminek semmi köze a verseihez. Úgy tartottuk, hogy a vetkőzés és az ének, tánc, doppergetés költészet nélkül is izgalmas és érdekes lehet, vonzó is és népszerű is, a költészet viszont igazán megvan nélküle. Újabb verskötete azonban némileg más képet mutat, ugyanis az új kötet rövid, frappánsú, szűkszavú, sokszor drasztikus verseit olvasva kiderül, hogy költészetének fontos eleme a látványosság, hogy az ő költészete szilárdan áll ebben a látványosságban. A látvány tehát nem csak eszköz verseinek népszerűsítésére, hanem egyik fontos költői anyaga is. És ezt az anyagot, a látványt Ladik Katalin a szürrealista képalkotás eszközeivel formálja versé. Ezért az ő verseiben rendre és szabályra szokott szemünk előtt minden kifordítva jelenik meg, minden tótágast áll. Ha elfogadjuk ezt a helyzetet, a fordítottságot, ha tehát beleegyezünk abba, amit a költő kínál fel, akkor olyan olvasói élményekben lesz részünk, amit nemigen várhatunk a modern költészettől. Az ő legjobb versei ugyanis lelkesítenek, gyönyörködtetnek, örömöt szereznek, és ez modern költészetről lévén szó legalább olyan ritka, mint a fehér holló. És most engedjék meg, hogy még két novellás kötetről is beszámoljak. Tudnélik, tényleg el kell mondanom azt, amit Guillaume Nándor kötetéről gondolok. Irodalmunkban a novella mindig az erősebbik prózai műfaj volt, csak az utóbbi évek aránylag gyértermése ingatta meg elsőbségét, és talán az is, hogy a regény került, valószínűleg egy kicsit a pályázatok révén is előtérbe. Guillaume Nándor azonban a novellát másként műveli, mint irodalmunkban a közvetlen elődök. Ő a novellát nem egy zárt, rövidségében is teljes, hanem nyílt, előzményeket és következményeket is jelző formának tekinti. Tehát azzal lép ki a hagyományos novella köréből, hogy ezt a rövid formát az írások összefüggésében alkotja meg. Mégpedig oly módon, hogy a kötet novelláinak azonos színteret választott, a Keglovics utcát, és az egyes írások hősei többször is, több írásban szerepelteti. Az események is többször ismétlődnek meg az elbeszélés szituációjától, az elbeszélői nézőponttól függően. Ezért nevezhetjük az ő kötetét novella fűzérnek. És akkor nem olvasom tovább. Ez az, ahol nem értek egyet a regény nézetekkel. Nem, a további az már nem túl,
hát,
túl érdekes.
Hát, ha hallgató neked adik.
A másik... A másik novellás kötet az Brasnyó Istváné, és a címe Csapda. Brasnyó István novellái egy sajátos, már feledésbe merült, vagy még pontosabban elveszített, eltűnt időt elevenítenek fel, egy vidéket, konkrét vidéket. Gyermekéveinek tájai ezek, de ez csak a felszín. A könyv megfogható anyagi része. Az, ami valóban érdekes a Csapda novelláiban, az írásmód. Brassnő István sajátos világlátása, a Faulkner-szerűen tájhoz kötött ember élete mély rétegeinek, látomásainak feltárása, az álom és a valóság határainak eltüntetése is. Ehhez egy erős nyelvi készség, nyelvi biztonság járul. Bizonyos, hogy Brassnő István novelláival, mert irodalmunk jelenében kivételes szerepet töltenek be, alaposan kell szembenéznie majd az olvasónak is, a kritikának is. És befejezésül, és utána már nem szólok tovább, egy másik rendhagyó kötetről, azt hiszem, hogy a Váradi Tibor rendhagyó kötete mellett meg kell említenünk Sáfrány Imrének a rendhagyó kötetét is, a Várnok az apostolok című könyvét. Ugyanis naplóról van szó. A könyvben két napló szöveg fut egymás mellett, a festőművész Párizsban 1954-ben és 1970-ben. 1970-ben magával vitte az 1954-es naplót, és amíg azt olvassa, írja az új naplót. Párhuzamos napló ez a könyv, a szintér azonos, de a körülmények, a festőíró nézőpontja megváltozott. A majd két évtized megtette a magáét. Éppen ezért, de párhuzamos elv miatt izgalmas, változatos, sokatmondó olvasmány Sáfrány Imre könyve. Amit mondtam, rendhagyó könyv. Azzal ismerkedünk meg, hogy hogyan lát a festő, amikor ír, és azzal is, hogy hogyan ír, amikor fest.
Most pedig, kedves közönség, hallgassanak meg egy részletet Kovács Iván szonátájából. Zongorán előadja Szrboszláva Vukszán Lopusanszki.
ezen az oldalon. Az Újvidéki Rádió M stúdiójában megtartott élő irodalmi évkönyv első részét közvetítettük hangszalagról.